évtized, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Szentszéki sajtóiroda szombati közleménye szerint békés, nyugodt éjszakán van túl Ferenc pápa, miután péntek délután hörgőgörcse volt. Ferenc pápát kétoldalú tüdőgyulladással kezelik a római Gemelli klinikán. Február 14-én került kórházba egy légúti fertőzést követően. A Szentszéki sajtóközpont hangsúlyozta, hogy a szükséges beavatkozást követően a pápa légzése normalizálódott, írja a Vatikán News. Körülbelül 24-48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék a pápa klinikai állapotát a hörgőgörcs roham után. Imádkozzunk Ferenc pápa gyógyulásáért. Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskola kezdés halasztására, írja a Népszava. 24.124-en szeretnék, ha gyermekük még egy évet óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma. A Népszava cikkéből az is kiderül, az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, a kérelmek több mint 90%-át rendszerint elfogadják. Az agrárminiszter szerint megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Nagy István kifejtette, hogy a tárca stratégiai célja, hogy az erdők összterületének jelenlegi 24%-os arányát 27%-ra növelje. Drágulnak a nem lakossági vízdíjak, derül ki a Magyar Közlönyből. A rendelet értelmében az alapdíjak és a fogyasztással arányos díjak egyaránt 3,7%-kal növekednek. Jelentősen javult a levegő minősége az országban, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképének adataiból. A levegőhigiénés index rendszerének 4 kategóriája van: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölt adatai szerint a mérőállomások túlnyomó többsége elfogadható értékeket rögzített, azonban Békés Csaba, Debrecen, Miskolc, Putnok és Kazincbarcika levegőjének minősége továbbra is kifogásolt. Megtartotta első ülését a kábítószerellenes akciócsoport. Indul a hajtóvadászat, olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett videóhoz fűzve. A videóban Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: zéró tolerancia, elindul a hajtóvadászat a drogkereskedők ellen. A kábítószerellenes akciócsoport első ülésén részt vettek a rendőrség, az oktatásügy, a szociális terület és az egészségügy vezetői is. Közös feladatunk fellépni a drogkereskedők ellen, szögezte le az államtitkár. A kormány kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős biztosává Horváth Lászlót nevezték ki. Második világháborús szovjet gyakorló bombákat használtak fel kerítésoszlopok rögzítésére egy Heves vármegyei településen, közölte a Magyar Honvédség. Azt írták, a tűzszerészezred ügyeletére arról érkezett bejelentés, hogy kerítésfelújítás közben egy légibombára bukkantak. A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka megállapította, hogy egy szovjet gyártmányú 100 kg-os gyakorló betonbomba került elő, amit évtizedekkel ezelőtt a földbe ásva a kerítés oszlopainak rögzítésére használtak. Hozzátették, a kerítés mentén a földből még további 10 hasonló eszköz került elő. Az eszközöket, amelyek gyújtó és robbanószert nem tartalmaztak, a tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, de országszerte több órára kisüt a nap. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb néhol északkeleten alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 8 és 11 fokra számíthatunk.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 2-ai száma. A tartalomból. Szívvel, szakértelemmel a rászorulókért. Interjú Vajda Norberttel, a 75 éves katolikus szeretetszolgálat főigazgatójával. Mária Celben állítanak szobrot Mincenti bíborosnak. Beszélgetés Kovács Gergellyel. Pusztítani könnyű, építeni nehéz. Ökumenikus imádság Ukrajna békéjéért. Hűség és derű. Bábel Balázs érsek átvette a Hit Pajzsa díjat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kúnya Éva vagyok. Európában ismert legenda, hogy Cibere Vajda és Koncz király vízkeresztkor és húshagyó kedden is birokra kell egymással. Vízkeresztkor Koncz király kerül ki győztesen, hiszen ekkor kezdődik a farsang. Húshagyó kedden ellenben Cibere Vajda győz, vagyis kezdetét veszi a bőjt. Hanvazó szerdán kiküldték az öregek a gyerekeket a falu melletti dombra, hogy összeszedjék a késeket, villákat és a kard darabokat, melyeket verekedés közben Cibere és Koncz elhullatott. Cibere Vajda győzelmével tehát elkezdődött a bőjti időszak. Régen a bőjti napokon csak kenyéren és vízen éltek, majd délig nem étkeztek. Később tovább enyhült az ételek fajtáját és az étkezés számát tekintve is a bőjt. Manapság hanvazó szerdán és nagy pénteken tartunk szigorú bőjtöt, azaz nem eszünk húst, a nap folyamán csak egyszer lakunk jól, és összesen 3 alkalommal étkezünk. A hagyományos bőjti ételekről Süye Károlyné Klárikával beszélgetünk.
A Cibere Vajda neve egy bőjti étel. A Dunántúlon Kesszőce, Észak-Magyarországon Kiszi, a Dunán innen pedig Cibere volt ez a leves, amelyet gabonakorpából készítettek, amely úgy készül, hogy cserép vagy faedényben a korpát forró vízzel bőven leöntötték, és pár nap alatt megerjedt ez, és utána ezt leszűrték, majd újra feltöltötték vízzel. Ezt használták a levesek készítéséhez, főleg aszalgyümölccsel főzték. Szuhakálóban, az én szülőfalumban, aszalt almából, körtéből készült a susinka leves. Ez is hasonló volt ehhez, ez is nagy bőtbe készült legtöbbször. Felvidéken Kiszi leves és a sódar viadala volt, mert ugye Kiszinek nevezték a Ciberét. Erdélybe pedig Csíkrákoson, húshagyó kedden elküldték a gyerekeket a környező dombokra, hogy szedjenek össze minden villát és kést, hogy nehogy előkerüljön a nagybőjt időszakába. Mezőkövesden pedig olyan szokás volt régen, hogy a kardarabokat kellett összeszednie a gyerekeknek, amivel Cibere és Koncz elhullajtották, ott a harc közepette elveszítették. Mindezt a Táncos Erzsébet gyűjtéséből ollóztam ki. Szuhakálóba szokás volt egy olyan ételkészítése, amely leves és második fogás is volt egyszerre. Ezt legtöbbször bőti időszakban főztük, de tavasz kezdetén is, amikor már lehetett, volt saláta, vagy az uborka szezon kezdetén is szívesen készített édesanyám. Ennek a levesnek az a neve, hogy lábatlan leves. A kifejezés abból eredhet, hogy hús nélkül készült, és mégis hasonló volt egy hús ételhez a töltelék révén. Hát a hozzávalói ehhez 5 darab tojás, 3 száraz zsömle vagy kenyér, petrezselyemzöld és személyenként egy-egy nagyszemű burgonya vagy krumpli, rántás, ami ilyenkor természetesen olajjal készül, piros paprika és körülbelül egy olyan 10 dekányi szérnamettért só, ételízesítő, tehát olaj kell hozzá. Elkészítése: a zsemlét vízbe vagy tejbe beáztatjuk, kinyomkodjuk, egy tálba rakjuk, ráütjük a tojásokat, az apróra vágott zöld petrezselymet sózzuk, borsozzuk, kevés olajat öntünk hozzá. Jól elkeverjük, és egy 2 literes vastag falu lábast kiolajozunk, és ebbe öntjük a töltelékmasszát. A tölteléket még gazdagíthatjuk párolt gombával is, hogyha van otthon, vagy esetleg főtt tojást is apríthatunk bele, de ezek el is maradhatnak. A gyerekkoromban ezt mind a sparhelt középső platnyán sütöttük, és ott egyenletesen sült, soha nem égett oda. Tehát ezt most kivédve, mert már nagyon kevés helyen lehet esetleg sparheltot találni, előmelegített sütőben megsütjük, és mikor megsült az egyik oldala, akkor óvatosan megfordítjuk, hogy az egész egybe maradjon. Közben elkészítjük a rántást, piros paprikát szórunk, felöntjük meleg vízzel, vagy ha akkor készítjük, akkor ugye hideg vízzel, és személyenként 1-2 a krumpli nagyságától függően rakunk bele megtisztított krumplit. A leves akkora átmérőjű fazékba főzzük, amelybe a megsült tölteléket is raktuk, hogy beleférjen szép, egy picivel nagyobb is lehet, beleférjen ez a töltelék, mert amikor mindkét oldalát megsütöttük, akkor óvatosan beleengedjük a levesbe, és még főzzük vele egy kicsit. Amikor úgy érezzük, hogy átfőtt, akkor kiszedjük a levesből a tölteléket és a krumplit, meleg helyre tesszük, és a levesbe belefőzzük a körülbelül 10 deka cérna metéltet, de ezt külön is kifőzhetjük, hogyha nem akarjuk, hogy megígye a levest nagyon a tészta. És akkor már tálalhatjuk is a levest. A főtt krumplit és a szeletekre vágott tölteléket pedig második fogásként tálaljuk, amihez télen befőtett vagy savanyú káposztát, tavasszal fejes salátát, nyáron uborka salátát kínálunk hozzá, de télen adhatunk hozzá savanyú káposzta salátát is. Ez pedig körülbelül 1,5 kiló hordós káposztát, 1 fej lilahagyma, 1 szál sárgarépa, 1 nagyobb savanyú alma, olívaolaj és kevés ételízesítő szükséges hozzá. A káposztát egy kicsit kinyomkodjuk, össze is vagdalhatjuk, míg ha nagyon hosszúk a szálai, és a sárgarépát lereszeljük, a hagymát felvágjuk, és olívaolajjal meglosoljuk, és ha nem elég sós a káposztánk, akkor egy kevés ételízesítőt szórhatunk bele, és ahogy összeérik, üvegbe rakjuk, hűtőszekrénybe, több napig is tárolhatjuk. Én ezt általában 1 kiló savanyú káposztából szoktam készíteni, és akkor rá lehet járni akármilyen más ételnél is. Érdekességként szeretném elmondani, hogy mikor fiatalasszony voltam, és először főztem ezt a lábatlan levest, itt az Alföldön abszolút nem ismerték, a férjem azt mondta, hogy hát azért gyakran ne főzem ezt az ételt, annyira nem nyerte meg a tetszését, persze elfogyasztotta. Én ettől függetlenül még ma is nagyon szeretem, de ritkán főzök már, a gyerekeimet se szoktattam rá, de hallottam már lábatlan levest, vagy ezt a tölteléket Heves megyébe készítették, azt hiszem, egy ízőrzőben láttam ezt, ott pedig vakcsirkének mondták, tehát ugyanez a töltelék, csak ott tettek bele apróra vágott kisült szalonnát, mondjuk ezt nem bőti ételként mondom, jó sok petrezselyem zöldet, és akkor olyan kis fasírt formákat formáltak belőle, és megsütötték, mint a fasírtot, tehát főzelékekhez feltétnek nagyon jó. Egy kalász rendezvényre vittem, és ilyet is tetszett ott a
társaimnak is. Egytál ételek, vagy hát itt a lábatlan leves kapcsán, ugye, ami egyben leves is és főfogásként is tálalható, milyen ételek kerülhetnek még böjt idején az asztalunkra? Leveseket készíthetjük akár böjtösebb változatban, amit hétköznapokon is szoktunk készíteni, vagy vannak olyan bevált jó receptek, amik kimondottan erre az időszakra jellemzőek?
Még hagyományos régi böjtleves volt a tejleves. Ezt én nem szerettem, és nem is főzök, de a tejleves az úgy készül, hogy felforraljuk a tejet, és abba is cérnametért ezt szórunk, egy kevés sót teszünk bele, és hát van, aki esetleg édesen szereti, akkor tehet hozzá vaníliás cukrot vagy cukrot. Én soha nem szerettem, úgyhogy ezt csak érdekességként mondom el. A gyerekeim se ismerik, mert nem főztem. Tehát milyen leveseket készíthetünk tényleg a bődi időszakban? Tehát végeredményben mindent főzhetünk, ha azt a bőtöt fogadjuk meg, hogy nem eszünk 40 napig húst. Én szoktam ilyen bőtöket csinálni magamnak. Nem minden évben, de jó néhányszor megcsináltam. Egészségvédő is ez a böjti időszak, mert tulajdonképpen, ha meg tudjuk állni, hogy 40 napig nem fogyasztunk húst, akkor nagyon elősegítjük azt, hogy a szervezetünkben lerakódott húgysavat, ami a köszvényt is előidézi, vagy a reumatikus fájdalmakat, akkor az a 40 nap alatt úgy majdnem kiürül, és utána nagyon jótékony hatása van, ezt többször megtapasztaltam magamon, úgyhogy most elhatároztam, hát nem tudom majd még ezt mennyire fogom tudni betartani, de szeretném. Ez magamra nézve is fontos lenne, tehát ez lelki erősítést is jelent egybe, hogy képes rá az ember, meg hát az egészségének is jót tesz egyáltalán. Hát amit már említettem is, hogy a nagybőti leveseknél a rántást az olajjal készítjük, ugyanúgy elkészíthetünk egyszerre többet, mint amit már az előző adásokban mondtam, és akkor vagy üvegbe belerakjuk, vagy egy műanyag edénybe, a hűtőszekrénybe, akár pár hétig is eláll. De van még egy olyan leves, amit szoktam főzni. Ez egy zöldségekbe gazdag naturleves. Ez olyan, hogy egyszerre, tehát ezt a mennyiséget, ha elkészítjük, főleg, ha csak egyedül tartjuk ezt a böjtös szakaszt az életünkbe, a családunkból, akkor én úgy szoktam, hogy minden másnap eszek ebből a levesből, mert ez is egy hétig is eltartható a hűtőszekrénybe. Hát ebben jó sok zöldség szükséges, és tápanyagokban, rostokban igen gazdag, tehát elősegíti az emésztést, és ami a böjti időszakban nagyon fontos, hogy ne halmozódjon fel a szervezetünkbe, hanem jó legyen az anyagcsere mozgásunk. Ehhez egy fél fej káposzta, attól függ, hogy milyen nagy, lehet egy kisebb fej káposzta, legalább 300 sárgarépa, 3 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 darab paradicsom paprika, de ezt lecsóval is helyettesítjük, ha nyáron raktunk el lecsót üvegbe, akkor nyugodtan helyettesíthetjük, mert most még ezek elég drága zöldségek, egy közepes fej zeller, vagy ha olyan helyen lakunk, hogy tudunk 100 zellerhez jutni, ez nagyobb áruházakba lehet venni, egy fél karalábé, vagy egy kisebb fej karalábé, só, én egy mokkáskanál római köményt szoktam beletenni, 3 evőkanál olívaolajat, és hát egy kevés sót, vagy ha használ ételízesítőt, akkor azt is lehet, bár az ételízesítővel csinyán bánjunk, mert az nagyon sok olyan anyagot tartalmaz, ami nem szerencsés a szervezetünknek. Ennek az elkészítése úgy történik, hogy az egyik sárgarépát a sajtreszelőn lereszeljük, és az olívaolajon lassú tűznél megpároljuk. Ettől lesz majd aranysárga a levesünk, mert hogy ebben nem teszünk piros paprikát, de ez egy olyan jó szint ad. Egyébként ezt a módszert akár húsleveseknél is követhetjük, csak akkor húslevesbe úgy tegyük, hogy átszűrjük szűrőkanálon azt a zsiradékot. A káposztát laskára vágjuk, a hagymát és a többi zöldségeket felkarikázunk, a 100 ellert körülbelül 2 centis darabokra vágjuk, ha van petrezselyem, zöld a végén beleszórhatjuk, és csak akkor tesszük hozzá a párolt sárgarépát, összefőzzük. Ez a leves mennyiség, amely említettem, is több napra elegendő, és hát vagy minden nap is lehet fogyasztani, vagy más naponként. Előfordul, hogy egyszer-egyszer teszek rá egy kanál, kis kanál tejfölt a tányérba, vagy öntök rá paradicsomlevet, tehát egy kicsivel másabb íze van, vagy a forró levesbe füstölt sajtot kockázok fel, tehát akkor már nem lesz olyan unalmas ez a leves, hogyha ezekkel egy kicsit feldobjuk. Hát milyen levesek kerülhetnek még a bőti időszakba az asztalra? Hát néhányat felsorok, tehát itt a paradicsomleves többféle változata lehetséges, a gyümölcslevesek, a különböző zöldséglevesek, gomba, amit már előző adásokban mondtam, most jöhetnek a krémlevesek, ezek ugye mind hús nélküliek, csak akkor kiegészítőként nem békem szalonnát javaslok hozzá, hanem akkor füstölt sajtot. Hát hús nélkül készülhet azért bab, borsó, lencseleves, akkor ilyenkor, ha gyorsan készítünk valamit, a köménymagleves, ami tulajdonképpen itt a lábatlannak is az alapja, készülhet hamis gulyásleves hús nélkül, akkor azt úgy készítjük, hogy megpárolunk egy hagymát zsiradékon, és akkor ebbe a zsiradékba a zöldségeket is átpároljuk, akkor teszünk hozzá piros paprikát, felöntjük vízzel, és akkor ebbe a hamis gulyáslevesbe is szórhatunk egy megmosott marékkölest is, vagy készíthetünk bele nokedlit, vagy bármit, amivel szereti a család. Akkor jöhetnek a krumplileves változatok, a rántott krumplileves, a havat krumplileves, a különböző ilyen levesek. És hát a bőjt azért nem csak azt jelenti, hogy nem eszünk húst, hanem hát 3-szor étkezést javasolnak, és abból csak egyszer jó lakni, hát ez lehetőleg az ebéd legyen. És hát este kiegészíthetjük még egy-egy almával, ami jótékony hatással bír a szervezetre, de a bőjt azt is jelenti, hogy valamiről lemondok, lehet ez a kávé, ha szeretem, vagy az édesség, vagy aki dohányzik, vagy az alkoholról, aki többet fogyaszt, mint amennyit kellene, de teljesen akkor alkoholmentes bőjti felajánlás lehet. De ilyen lehet a szóbőjt is, hogy nem beszélek annyit, nem fogok másokról esetleg olyan dolgokat megemlíteni, azt magamba tartom, tehát visszafogom magam egy kicsit, ezt jelenti, de a másokért felajánlott imádság is jelentheti a bőjtnek a részét, és hát ebbe az időszakban még fokozottabban a rászorulók segítése. Ha van a környezetünkben olyan idős ember, akin tudunk segíteni, vagy a baráti körünkbe, vagy az utcán találkozunk ilyenekkel, akkor erre oda lehet figyelni, és ezt mind bőjti felajánlásként elmondhatjuk.
És hát a levesek mellé azért valamit még jó lenne elfogyasztani, hiszen ettől a levestől nem valószínű, hogy jól fogunk lakni. Mivel helyettesíthetjük a fő fogások, a fő ételek tekintetében a húst?
Hát nálunk annak idején a bőjti időszakban többet fogyasztottunk tésztát, mint máskor, vagy általában, és hát azért a tésztaféléknek olyan gazdag a tárháza, tehát a fantázia szab csak határ, de kifejezetten bőti étel volt a mákos tészta. Ahhoz nem kellett semmilyen zsiradék, a mák, a cukorral együtt, vagy a mákos guba, ez tényleg kifejezetten bőti étel volt, de ilyen a káposztás kocka, vagy cvekedlinek is mondják, a krumplis tészta, a tojásos nokedli, lehetnek a lángosok is kiegészítők, vagy a különböző felfújtak, ez lehet rizs felfújt, dara felfújt, amivel kiegészíthetjük, vagy hát bármilyen sült kalács is egy leveshez igazán megadhatja. Most itt említettem az imént a káposztás kockát, hát ezt nem csak, hogy dinsztáljuk a káposztát, és összekeverjük a kockára vágott kifőtt tésztával, hanem még tovább gazdagíthatjuk, úgyhogy három tojás sóval, borssal összekeverünk, egy sütőedényt olajjal kikenünk, és a tésztára ráöntjük ezt a felvett tojást, és összekeverjük, és beleöntjük ebbe a sütőedénybe, de lehet tepsibe is, ha több mennyiséget készítünk, és előmelegített sütőben megsütjük, nagyobb kockára vágva tálaljuk. Én ezt egyik alkalommal egy rendezvényre készítettem nagyobb mennyiségbe, és nagyon nagy sikere volt. Van úgy, hogy nálunk csak én szeretem a káposztás tésztát, hogy az egyik nap megeszem úgy frissen, másik nap megteszek rá ilyen felvert tojást, és akkor átsütöm, és mindjárt más, mert annyi kicsit nem tudok főzni. A krumplis tésztánál pedig éppen a Szent István rádióban az évezredek asztalánál hallottam egy műsorba, hogy a krumplis tésztát is hasonlóan átsütik, amire lisztbe megforgatott hagymakarikákat sütnek. Hát én ezt kipróbáltam, és tényleg nagyon finom volt, mondjuk nekem még a hagymakarika se hiányzott róla, de bár csináltam még bőven is, és akár bármilyen ünnepi eledelhez is fel lehet kínálni, de még a káposztás kockát is adhatjuk köretnek húsos időszakba. Sőt, még olyat is hallottam már, hogy a kacsát káposztás kockával töltötték meg, és úgy sütötték meg. És akkor ugye a kacsához illik a káposzta is, hát most jókor beszélek a kacsáról bőti időszakban, de csak érdekességként mondom. Még szívesen készítek a bőti időszakban tócsnit is, amelynek több neve is van, lepcsánka, macok, siligó, attól függ, hogy melyik tájegységen vagyunk. Hát Szuhakállóban mi mackónak hívjuk, én ma is így hívom. Ennek az elkészítését, ahogy én készítem, elmondanám. Tehát ehhez 2-3 jó nagyszemű krumplit meghámozok, egy tojás, só, bors, vágott petrezselyem, zöld és olajasütéshez ez szükséges hozzá. Meghámozott, megmosott krumplit nyersen lereszeljük. Nekünk van erre kifejezetten egy olyan reszelőnk, egy ilyen négyszögletes alakú a reszelője, és ezzel szoktuk. De lehet a hosszúkás reszelővel is, lehet amivel az almát is, akkor ugye egy kicsit darabosabb lesz benne a burgonya. És hozzáadjuk a sót, a borsot, és annyi lisztet, hogy a nokedlinél egy kicsit lágyabb masszát kapjunk. Felmelegítjük az olajat, és pupozott evőkanállal belerakjuk ebbe a felmelegedett olajba, elsimítjük, és körülbelül 3-4 darabot teszünk a lábasba, attól függ, hogy mekkora lábasba vagy edénybe sütjük, és megfordítjuk. Tehát az első részét lehet fedő alatt sütni, a második oldalát, mikor megfordítjuk, akkor már fedő nélkül, mérsékeljük, akkor már alatta a gáz, és ezt adhatjuk bármilyen főzelékhez feltétnek, de mi kenyérrel is szoktuk enni, tehetünk rá fokhagymás, tejfölt, szórhatunk rá reszelt sajtot, vagy ha kenyérrel fogyasztjuk, akkor savanyú káposztával, vagy uborkával is, vagy bármilyen zöldséggel, retekkel, vagy amit most ilyenkor télen viszonylag olcsón lehet kapni, fogyasztva önálló fogásnak is megfelel, de jó egy vacsorára is, meg hát frissen a legfinomabb ropogós, de nálunk, ha marad délről, akkor az úgy estére el is kopik a tányérról. Viszont ebbe a masszába akkor nem teszünk petrezselyem zöldet, húsokat is mártogathatunk, tehát úgy, hogy a lisztbe megmártjuk a karajt vagy a csirke mellett, és beleforgatjuk ebbe a masszába, bundázunk. Ezt viszont én úgy szoktam, hogy sütőpapírral kibélelem a tepsit, azt megolajozom egy kevésbé, és akkor erre belerakom a tepsibe ezeket a húsokat, és egy picit még a tetejét megrocsolom olajjal, és úgy forró sütőbe sütjük. De ez nem bőti időszakban szoktam. Bőti időszakban azért többször kerül az asztalra a gomba, a sajt vagy a hal is. Tehát a gombát is nagyon sokféleképpen elkészíthetjük, készülhet belőle gomba, paprikás, tejfölös gomba, párolt gomba, gombafasít, rántott gomba, svéd gomba saláta, levesek, készülhet zöldséggel, készülhet krémleves belőle, tehát nagyon sokféle változata. Én abból is már említettem is egyszer, hogy szoktam többet készíteni a gombapörköltből, vagy csak margarinon megpárolt gombából, és akkor a fagyasztóba berakom, és akkor ezt változatosan fel lehet használni. Szoktam olyat készíteni, hogy csak margarinba megpárolom a megmosott felszeletelt gombát, és akkor széles metéltet főzök ki, kiolajozom, vagy kivajazom a sütőedényt, és akkor ezzel a párolt gombával összekeverem a tésztát, ezt elsimítom rajta, és személyenként egy-egy tojást ráütök, mint egy tükörtojást, és egy kevés sejszínnel meglocsolom, és így megsütöm. Ez egy komplett önálló étel. Nagyon kedvelték, amikor ilyet készítettem. Akkor sajtot is többféleképpen grillezhetjük, lehet már ilyen grillező sajtot kapni, vagy rántott sajtot, vagy hát ezeket többféle ételhez, meleg szendvicshez is, ha csak egy vajas kenyérre teszünk még reszelt sajtot, vagy valamilyen ömlesztett sajtot, akkor az egy jó kis meleg szendvics készülhet belőle. Hát és a hal jöhet még úgy számításban, mert a halat azt nem tartják a húsételek között. Az bármikor fogyaszthatunk, hát ebből ugye halászlé készülhet, rácpont, akkor különböző párolt hal, vagy rántott hal, tehát attól függ, hogy a család mit szeret.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bőti ételekről. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot, és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetes a szerzetesség múltját és jelenét mutatja be.
Előadásomnak két része lesz, az elsőben a nemzetközi helyszínről, színről szeretnék beszélni, utána pedig a magyarországiról. Mindezt annak a tudatában, hogy nem csak egy történeti elemzést szeretnék itt végezni, hanem a teológiai kérdések szempontjából is szeretném a mondandómat artikulálni. A katolicizmusnak a számbeli súlypontja az a déli féltekére, közelebbről is a szubszaharai Afrikára, Dél-Kelet-Ázsiára, Latin-Amerikára helyeződik át. De ezzel együtt is a gondolati tartalom, vagyis az elméleti teológiai inspiráció a világegyház életében még mindig az északi féltekéről jön. A globális változások miatt azonban az angol nyelv, mint lingua franca felértékelődött, és a hozzánk kulturális történelmi gyökereink miatt közelebb álló német teológia, összességében Európa súlya csökken. És természetesen a szerzetesrendek életében is mindez változásokkal jár. Példának említhetném itt az interkulturalitást, vagyis amikor különböző kultúrák élnek együtt, és egymást kihívásokkal látják el, a szabad így fogalmazni. Az utóbbi közel 50 évben a katolikusok létszáma folyamatosan növekedett a világ lakosságával együtt. Az egyházmegyés papság létszáma, ha csekély mértékben is, de növekedett az elmúlt 50 évben, a katolikusok számát tekintve azonban arányaiban csökkent. A női szerzetesség létszáma azonban rendkívüli látványossága majdnem felére csökkent ezen idő alatt, hasonlóképpen az úgynevezett laikusi férfi rendek létszáma is, akiknek a tagjai szerzetes testvérek. szintén csökkent, bár nem ennyire látványosan a szerzetes papok száma. Természetesen a csökkenés Észak-Amerikában és Európában markáns, a létszámok Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában növekszenek. Viszont reális annak veszélye Európában, hogy a női szerzetesi élet szinte teljesen a felismerhetetlenségig zsugorodik, tudatát az emlékezetben nem annyira valós szerzetesnők, hanem csak horrorfilmek fogják fönntartani. Közelmúltban volt ilyen élményem, amikor Itáliában egy egyházi intézménynek a pénztárosa az nemhogy nem köszönt laudétúrral, hanem szinyóraként szólított meg, vagyis fogalma nem volt arról, hogy hát ilyen láthatóság mellett hogyan kell egy nővért megszólítani. Az egyházi hivatások közül tehát a papi identitás az, amely még mindig a leginkább érthető, amely a legvilágosabb identitással rendelkezik. Világos, hogy a szerzetesi hivatás veszített a vonzerejéből, nem hagyhatjuk ki tehát vizsgálódásunkból a szerzetesi élet identitásának a kérdését, mely a szerzetes élet szempontjából azt gondolom meghatározó volt az elmúlt évtizedekben, és ma is az. És akkor most arról lenne szó, hogy hogyan alakult ez az identitás az elmúlt évtizedekben. Mik ennek az előzményei? A II. Vatikáni zsinat előtti szerzetesi önazonosság a következőkön alapult. A szerzetesség az egyház élcsapata, acies bene ordinata. A szerzetesek azok, akik a nagyobb személyes tökéletesség, életszentség elnyerésére, a rendes keresztény életet meghatározó parancsok mellett vállalkoznak újabb, különleges kötelezettségek az evangéliumi tanácsok megtartására is a fogadalmak formájában. Ezért ők a megszerzendő tökéletesség állapotába kerülnek. Világos határok választják el őket a világtól, amely ugyanakkor erős identitást ad nekik. Ez az úgynevezett két emeletes modell, és ez nem csak a szerzetesség teológiájára, hanem a teológia egyéb területeire is érvényes volt. A reformáció örökségeképpen az egyház világosan elválasztotta a profánt és a szentet, a hétköznapi kereszténységet és a tökéletesség állapotát, a természetest és a kegyelmet, hogy ezzel védje meg a kegyelem ingyenességét, a szerzetesi élet kiválóságát. Hátránya viszont a víziónak, hogy a szerzetesi élet és vele az evangéliumi tanácsok elszigetelődnek, elveszítik relevanciájukat a keresztény élet egésze szempontjából. Természet feletti annyira ingyenes, annyira szeparált, az ember annyira nem formálhat rá igényt, hogy relevanciája és vele együtt a evangéliumi tanácsok relevanciája is eltűnik a normál keresztény élet, emberségünk vagy akár a világ számára. Vagyis az evangéliumi tanácsok nélkül is a keresztény élet lényegében ugyanaz, ahogyan a zaher torta tejszín nélkül voltak éppen ugyanaz marad. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem világos, mi a kapcsolat az evangéliumi tanácsok és a keresztény ember Isten felé vezető útja között. Miközben a szegénység, tisztaság és engedelmesség tanácsának a keresztény élethivatás megvalósításához. És miért éppen ez a három tanács az, ami a szerzeteseknek fogadalmat kell tenni. Következőkben a Lumen Gentiummal foglalkoznék röviden, mert hogy a dogmatikai konstitúció ebben a teológiai kontextusban született meg. A Lumen Gentiumnak a vízióját a középfokok teológiájaként lehetne definiálni, mert hogy egyszerre hangsúlyozta minden megkeresztelt meghívását az életszentségre, vagyis a szeretet tökéletességére, Lumen Gentium 32-es pont, ugyanakkor, hogy az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal megszentelt élet, Krisztus szorosabb követése, teljesebb neki szentelődés, teljesebb hasonlulás az engedelmes Krisztushoz. Az életszentségre való törekvés kitüntetett helye, vagyis hangsúlyozza a szerzetes élet kiválóságát. A tanítóhivatal a tanításnak ezt a belső feszültségét, ezt a kettősséget nem oldotta föl. A recepcióban nehézséget jelentett az is, hogy a zsinati szövegek a média közvetítésével jutottak el a katolikusokhoz is, magukat a szövegeket viszont kevesen olvasták. Így sokan olyan következtetéseket vonhattak le, amelyeket a zsinat nem szándékolt, mint például, hogy az egyház már nem tesz különbséget életállapotok között, így sok szerzetes jutott arra, hogy a szerzetes élet többé már nem bír a korábbi fontossággal az egyházban, vagy pedig egyenesen elvesztette értelmét, létjogosultságát. És különösen a női szerzetesség létét kérdőjelezte meg, és ez azt gondolom, hogy összefüggésben van a létszámokkal is, hogy mi is az ő identitásuk. Tehát itt egy olyan belső feszültséggel találkozunk a tanításban, ami a későbbiekben széttartó értelmezéseknek adott lehetőséget, és akkor ezen értelmezések közül térnék rá néhányra. A vita konszekráta kezdetű apostoli buzdítás az objektív kiválóság teljesebb konszekráció, vagy teljes konszekráció kifejezést használta a szerzetesi életre. Sőt, mi több, a tanítóhivatali dokumentumok a konszekráció fogalmát tették központivá. A teológiai kérdést azonban ez sem oldja meg, hiszen minden megkeresztelt élete a keresztség révén konszekrál. Továbbá, következő iránya a válaszoknak azt úgy jellemezhetném, amely megkérdőjelezi, hogy a szerzetesi életet a három evangéliumi tanács határozná meg. Ez az irány azzal érvel, hogy a három tanács ebben a formában nem evangéliumi gyökerű, ez a hármasság csak a 13. században rögzült, ez egyébként igaz, ezért visszanyúlt a korábbi biblikus patrisztikus hagyományhoz, és az önkéntes cölibátusban és a közös életben jelöli meg azt a két elemet, amely a szerzetesi életet megkülönbözteti az életállapotok között. Így például itt tesz Enzo Bianchinak a könyve is. Ezeknél az irányoknál a 20. századi teológia egyik meghatározó elemét, a resurspantot látjuk működésben. A neoskolasztika túlzottan szűknek érzékel teréből, visszanyúl egy gazdagabbnak, élőbbnek ítélt hagyományhoz, mint egy zárójelbe téve a közbeni tanfejlődést. Egy másik, különösen angol száz nyelvterületen rendkívül nagyhatású válaszkísérlet a női apostoli szerzetesi élet robbanásszerű fejlődésére reagált, amely a 19-20. Században következett be. Sandra Schneider, ő egy trilógiát szentelt egyébként a szerzetes életnek, ez az egyik kötete, amit látható. Ő szerinte a női apostoli szerzetes élet a 20. században egyfajta hibrid állapotba lett kényszerítve, amikor felvállalta a monasztikus életstílus központi elmeit, úgy, mint a közös zsolozsma, vagy más közös imaforma, a közös élet egyfedél alatt, a szerzetesi ruha, klauzúra, stb. Szerinte helyesebb lenne a szerzetesi élet egy új formájaként azonosítani ezt, mint az úgynevezett ministerial religious life-ot. Hát ezt nem nagyon tudom magyarra lefordítani, szolgálati szerzetesi élet, furcsán hangzik. Ennek a típusú szerzetesi életnek el kellene hagynia ezeket a struktúrákat, mert nem lényegi eleme a monasztikus életstílus. A szerzetesi életnek ezt a formáját a szolgálat határozza meg, és az ebből fakadó követelmények. Más kísérletek ezen is túlmenve úgy látják, nem világos még, hogy az evolúció, komplexitás, globalizáció korának milyen szerzetesi forma felel meg, mondván, hogy a monasztikus szerzetesség közösségi élet struktúráival az első millennium terméke volt. És bizonyos értelemben a múlté. Van olyan irány is, amely magára a szerzetesi propriumra vonatkozó kérdést is feleslegesnek tartja. Egy olasz teológus, Tullio Cifrini, a szerzetes élet miértjének a kérdésére írja, a végső válasz nem lehet más, mint hogy nekem, nekünk jó és evangéliumi dolog Krisztust ezen az úton követni. Ez természetesen igaz, de azt gondolom, hogy teológiai szempontból nem kielégítő válasz. Mert hogy természetesen lehetséges egy olyan általam gyengeként apostrofált teológia is, amely nem fél a szerzeteseket jelentéktelen laikusokként apostrofálni, vagy azonosítani, mégis véleményem szerint a szerzetes életnek egy olyan fajta romantikája, amelyet például remekül kifejezett annak idején a Hétlépcsős hegy, ugye Thomas Mertonnak a önéletrajza, amely generációknak közvetítette a monasztikus élet vonzását, ma is elengedhetetlen, ha mások számára át akarjuk adni a szerzetes élet szépségét. Szerzetes életnek olyan teológiai megalapozásra van szüksége, amely világos önazonosságot, ugyanakkor ennek az életállapotnak a szépségéről és fontosságáról való személyes és közösségi meggyőződésre ad lehetőséget, és amely átadható a képzésben, a hivatásgondozásban. Vagyis kell, hogy válaszunk legyen az olyan kérdésekre, mint például, hogyha minden megkeresztelt meghívást kapott az életszentségre, akkor miben áll a megszentelt élet sajátossága? Miért jó? Miért a teljesebb emberi életre vezető út a szerzetesi élet? Hogyan segítenek a fogadalmak nagyobb szabadságra, nagyobb szeretetre? Miért éri meg reggel fölkelni? Tehetnénk hozzá. És azt gondolom, hogy a krízis az arról is szól, hogy a zsinat előtti válaszok ezekre a miértekre nem voltak kellően teológiailag átgondoltak. Ha ugyanis ez a megalapozás hiányzik, akkor ez nem csak a szerzetesi hivatás vonzereit csökkenti, hanem a helyi egyházon belül is gyengül a szerzetesi élet jelentősége. És azt gondolom, hogy mindenre a legkielégítőbb válasz az a válasz, amely a megszentelt életet a teológiai antropológiában alapozza meg, rámutatva arra, az evangéliumi tanácsok milyen helyet foglalnak el Isten és ember kapcsolatának a dinamikájában. További felmerülő kérdések utóbbi évtizedekben. Szerzetességnek a helye az egyházban. Az identitáshoz kapcsolódik ez is, amelyet az egyháztani kérdésként definiálhatnánk, vagyis mi a helye a szerzetességnek az egyházban. A Lumen Gentium 44-es pontja úgy fogalmazott, hogy az az állapot, amely az evangéliumi tanácsok fogadalmán alapszik, nem tartozik ugyan az egyház hierarchikus szerkezetéhez, életének és szentségének azonban elvitathatatlan része. Ez az inconcusse latinul, hát nem pont azt jelenti, hogy elvitathatatlan, de hogy nagyon hozzátartozik. Szerzetesek tehát klerikusok. Nem klerikusok, és nem is világiak, de akkor meg micsodák. Ha nem tartozik hozzá a hierarchikus szerkezethez, és már nem is élcsapat, akkor hol a helye a szerzetességnek, szólhatna a kérdés. Hiszen laikusok is elvégezhetik azt a munkát, amelyet korábban szerzetesek sajátja volt. Erre válaszul születtek meg azok a kísérletek, melyek a szerzetesi élet prófétai voltát tartják a legjellemzőbbnek. Nehéz azonban világos tartalommal kitölteni ezt a kifejezést. A szerzetesség egy alternatív módja az egyháznak? Marginális lét? Az egyház karizmatikus voltának a megtestesítője? Vagy egy kritikus hang, amely a hierarchiával szemben pozícionálja magát? Mindezen kísérletek mellett tanúi vagyunk annak, hogy a szerzetes élet formái mi alatt elméletben különböznek, a gyakorlatban viszont egyre inkább hasonlítanak egymásra, ami a konkrét megélést illeti. Ide tartozik még, ami szerintem fontos kérdés, az előzőekből következik, a női szerzetesi életnek a kérdése. Ugye a nők helyzetének a látványos társadalmi változása milyen hatással van az egyházban elfoglalt helyükre és a szerzetességben? Az új női tudatosság milyen változással jár? És csak megjegyzem zárójelben, hogy amikor a nők helyzetéről beszélünk az egyházban, akkor még mindig egy abszolút férfi központú megközelítés a zárójelben. Aztán még egy jelenségre szeretném itt felhívni a figyelmet, ez pedig a nagy alapítók, karizmatikus személyeknek az esete. De nagyon sok új mozgalom, közösség született az elmúlt évtizedekben, amikor is a korábbi tekintélyek elvesztették a hitelességüket, és minden korábbi meggyőződés megrendült, akkor különösen is erős volt a fix pontok és bizonyosságuk iránti erős vágy, különösen azokban, akik radikálisan akarták Krisztust követni. Ezek az új közösségek a remény jeleinek tűntek sok esetben, és úgy tűnt, hogy a lélek munkájának a bizonyítékai, miközben a régi hagyományos rendek azok elavultak, szürkék, lakszak, unalmasak. Utóbbi évtizedek, illetve az utóbbi évtized azonban megdöbbentő helyzeteket hozott, több olyan esettel találkozhattunk, amikor karizmatikus személyiségekről, új mozgalmak, rendek alapítóiról derült ki, hogyan éltek vissza lelki tekintélyükkel és hatalmukkal, gyakran az engedelmesség nevében. És amire itt föl szeretném hívni a figyelmet ezzel kapcsolatosan, ismét a teológiai kérdés, hogy a hamis misztika az nem csak a tankönyvekben létezik. Ezek az emberek ugyanis nagyon gyakran a természet felettire, a lélekre hivatkoztak, és az úgynevezett lelki szabadság jegyében állították azt, hogy a lélek kérhet olyat, vagy inspirálhat olyan rendkívüli utakat, amelyek a törvényt, a józan észt felülmúlják. Szeretet felülmúlja az értelmet, jelszóval. És hát érdekes erre a kérdésre is a természet és a kegyelem szűrőjén ránézni, mert hogy ez azt sugallja, hogy bizony az emberi természet konzisztenciája mindig megmarad, a kegyelem sosem fogja azt helyettesíteni, hanem föl fogja emelni. És akkor itt a Cartaúzi Prior Dusmas de Lassus, ez a könyv, ez meg fog jelenni magyarul is, ez azért tartom nagyon érdekesnek, mert hogy egy rendkívül szolid teológiai megalapozás van mögötte, ami ezekre a kérdésekre reflektál. Akkor a következő témánk az a megújulás és a reformnak a kérdése. Megtörtént a szerzetes élet reformja, a kérdés az az, hogy történt-e megújulás. Perfecte Caritatis Decretum ezt a két elvet fogalmazta meg a szerzetes élet reformjára vonatkozóan. Tehát a visszatérés, az eredethez és az alkalmazkodás, az aggiornamento. Ez egy különleges helyzetet teremtett, ugyanis maga a megvalósítás az egybeesett a 68-as forradalommal, kulturális-szexuális forradalommal. A szerzetes életnek a korábbi reformjai, azok mindig a hangsúlyt arra helyezték, hogy az eredeti szigorhoz kell visszatérni. Most viszont azt a jelzést kapták a szerzetesek, hogy a világhoz kell közeledni. Ez a gyakorlatban a 65 előtti formákkal való gyors szakítással történt meg, aminek a nehézsége az az volt, hogy bár a régi szimbólumok eltörlésre kerültek, de nem jöttek újak helyettük. Tehát ez felveti a világ és az egyház viszonyának a kérdését. A szerzetes életnek a reformja egy olyan teológiai kontextusban játszódott le, amely azt hangsúlyozta, hogy nincsen értelme tovább már a természetest a természet fölöttől elválasztani, mert a világ az a kegyelemmel azonos tulajdonképpen. És akkor valóban felmerült a kérdés, hogy mi értelme van ettől akkor elhatárolódni, vagy mi értelme van azoknak a szimbólumoknak, látható jeleknek, amelyek a szerzetességet elhatárolják, hiszen a világ az már azonos a kegyelemmel. Na most itt a kulturális antropológiának a válasza az nagyon érdekes, vagy hát azt gondolom, hogy fontos arra is rátekinteni, mint például Viktor Törnernek ez a mondata, hogy szimbólumokat nem lehet büntetlenül eltörölni, jeleket lehet, a kreszt meg lehet változtatni, szimbólumokat viszont, amelyek a szívre hatnak, azokat nem lehet büntetlenül eltörölni. Az utóbbi évtizedekben pedig azt gondolom, hogy azt érzékelhetjük, hogy erre a folyamatra, a reformnak erre a megvalósítására már sokkal nyugodtabban rá lehet nézni. Két napja olvastam azt, hogy az amerikai püspöki karnak az ülésén vetette fel egy görögkatolikus püspök, hogy vezessék vissza a kötelező pénteki hústilalmat. És hát vannak olyanok is, ahol ez a reform, ez úgymond sikeres volt, mondom, csak Domonkos példát merek hozni, mert hogy mindenről kiderült az elmúlt 10 évben, hogy nem is úgy van, ahogy gondoljuk, csak amit személyesen ismerek, de azért van arra példa, hogy vagy például Hollandiában a semmiből egyszerűen újjászületik szerzetes élet, vagy olyanra is van példa, amikor ez a zsinati reform jól sikerült. És akkor most rátérek a magyar helyzet sajátosságaira. Hát itt második József, velünk élő józsefinizmus, ez az első, amit itt mondanék. Tehát a magyar helyzetet 90-től kezdve, de a 18. század végétől kezdve meghatározza egyfajta aktivizmus. Azt gondolom, hogy ez ma is hat ránk, ami ugyanakkor kéz a kézben jár a szemlélődő életnek a leértékelésével és a szerzetességnek egyfajta funkcionális olvasatával. Aztán a szerzetes életnek a világi papi életforma lett a modellje, már a 19. századtól kezdve, ez sok esetben ma is így van. És ami még minket meghatároz, az azt gondolom, hogy a 40 évnek a partizánsága, amiből az következik, hogy sok a jó szerzetes, csak a szerzetesi élet kevés. A rendeknek a száma az megnövekedett 90 óta, a nővéreknek a száma az pedig meredeken csökken. Ez a folyamat a rendek számát illetően így van a férfi rendeknél is, a létszám az viszont sokkal kevésbé csökken, mint a női rendeknél, tehát a nemzetközi trendek azok Magyarországon is így vannak. Aztán az egy szerzetesre jutó intézmények száma 1,5 a férfi rendek esetében, tehát másfél szerzetesre jut egy intézmény, nők kicsit jobban állnak ezzel kapcsolatosan. Hogyan rendeződött át 1950 és a napjaink között szerzeteseknek a létszáma? Nagyon érdekes az, hogy a 4 legnagyobb létszámú férfi rend az ugyanaz ma is, 75 év múltával, a 4 legnagyobb női rend az pedig teljesen különböző, teljesen más. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire megváltozott minden, és hogy az a apostoli szerzetesi élet, amely jellemezte a női szerzetességet, az abszolút válságban van, mondhatnánk. Most itt a kényszerpályák, illetve a jelen állapotnak a kihívásai. Amit én kényszerpályának nevezek, az a ingatlan visszaadás és annak a következményei. Tehát 90-ben egyfajta kényszerpályára állt rá a magyar szerzetesség, amikor csak funkcióra lehetett visszakérni korábbi ingatlanokat. Ez azzal a következménnyel járt, hogy egyfajta térfoglalás következett be, és hát hogy is mondjam, a szekér a lovak elé került, tehát az identitásból kellene következnie a munkának, a funkciónak, a működésnek, ez viszont gyakorlatilag megfordult. Tehát, hogy elő van a funkció, és az identitás az pedig már csak utána következik. Ez azt is eredményezte, hogy a valódi kérdésekre vonatkozó reflexió háttérbe szorult, és a szerzetesi proprium, tehát hogy most mi is a sajátossága, vagy mitől jó az a szerzetesség, ez kevésbé került előtérbe, és az erre vonatkozó kérdésfeltevés is eléggé zárójelbe került, azt mondhatjuk. Akkor a kihívások, és azért itt pozitívumok is természetesen vannak, különösen a női szerzetesség esetében rendkívül sok rend van, nagyon kevés taggal. 40 fő lenne az, amikortól egy szerzetesi entitás önálló életre képes. Nagyon kevés az a közösség, ami ennek, csak, ez csak a létszám persze, tudjuk, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség, de azért akkor is ez mond valamit. Férfi-női arány az drámaian változott, 77-22%-ból 60-40%-ra. Viszont, ami fantasztikus, hogy van egy aktív középgeneráció a rendekben, és hogy a hivatás gondozás is, hogy annak a fontossága több rendben előtérbe kerül és prioritása van. amely kérdések fölmerülnek. Az egyik az az, hogy honnan várjuk a megújulást. Ugye Ferenc pápa beszél az új pelagianizmusnak a kísértéséről. Azt gondolom, hogy ez ránk is állhat. Vagyis, hogy mitől várjuk a megújulást? Struktúráktól várjuk-e, a saját terveinktől, projektjeinktől, saját bölcsességünktől, vagy pedig nem csak erre támaszkodunk, hanem azért a kegyelemre is talán. Aztán a hatodik Pál pápa beszél arról, hogy az egyház az emberségnek a szakértője, a humanitásnak, az emberlétnek a szakértője, fokozottan áll ez a szerzetességre, vajon élünk-e ezzel, vagy ráhagyjuk a pozitív pszichológiára. Felvállaljuk-e ezt, hogy tudunk-e mondani valamit az emberség jó megérése szempontjából. És hogy abban a korszakváltásban, amelyben most vagyunk, abban leszünk-e mi szerzetesek a reménynek az emberei.
Kedves hallgatóink, Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetest hallották.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.